Ami nagyon jó a semmittevésben, ami rossz, hogy nehéz elkezdeni. Ugye van egy szociális nyomás rajtunk, hogy nekünk hatékonynak kell lennünk. És általában az ipari forradalom óta sugálják azt, és verik belénk azt, hogy az a jó, aki termel. És ha nem, és annyit érsz, amennyit megtermeltél. És ha éppen nem termelsz, és ha éppen nem vagy aktív, és éppen nem vagy feladatvégző állapotban, akkor te most ebben tehát igazából elveszel valakitől.
Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól legújabb epizódjában. Éreztétek már, hogy leterhelt titeket a sok inger? Hogy szétszakadtok a feladatok között, és egy pillanatra sem tudtok megállni? Vagy azt, hogy kiégtetek? Ez a beszélgetés a semmiről fog szólni. Pontosabban arról, hogy miért jó időről időre a semmi állapotában lennünk. Hogyan tud ez hozzájárulni az emberi kapcsolatainkhoz, hogyan tudunk általa jobban teljesíteni a munkánkban, és egyáltalán hogyan tud ahhoz hozzájárulni, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben. A legtöbbünk számára a semmi állapota ma már nem pihenés, hanem luxus. Folyamatosan túlterheljük az idegrendszerünket. Pedig a semmittevés korán sem üres dolog. Ilyenkor regenerálódik az agyunk. Ilyenkor áll helyre a figyelmünk, az emlékezetünk és a kreativitásunk. Ilyenkor térünk vissza önmagunkhoz. Ez a beszélgetés a belső stop gombunkról fog szólni, a semmittevés áldásos állapotáról. A mai vendégem sokatok számára ismerős lesz a Közjól korábbi adásaiból, hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Szász Máté, neurobiológus. Tartsatok velünk! Szia Máté, nagyon köszi, hogy újra itt vagy velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
A mai témánk a semmi, ami elsőre hát minimum érdekesnek, vagy akár viccesnek is hathat, pedig ha elkezdünk foglalkozni a témával, akkor hamar kiderül, hogy a semmittevésnek, a semminek alig jut szerepe ma az életünkben. Viszont mi belemegyünk és elkezdjük kifejteni a semminek a fogalmát, hogyan változott az, ahogyan az információ ér bennünket? Mennyivel több inger információ jut el ma hozzánk, mint akár 20 évvel ezelőtt, és ez hogyan hat ránk?
Azt gondolom, hogy a világ egy információs krízis felé halad, és örülök, hogy így vezetted föl ezt a témát, mert nyilvánvalóan, amikor a semminek a jelentőségéről kezdünk el beszélni, akkor meg kell nézzük, hogy ezt mivel szemben kell gyakorolnunk, ugye ezt a semmit. És ugye az a helyzet, hogy az, hogy hogyan fogjuk hívni majd ezt az évszázadot, vagy ezt a néhány évtizedet, amiben most élünk, ez még most nem tudjuk megmondani, de több tippem is lenne. Az egyik az biztos, hogy az információ robbanásszerű terjedésével nem tudunk megbirkózni, és ez alapvetően meghatározza a társadalmunkat. Nézzük, nagyon szeretem a számokat, és engedd meg, hogy egy pár számot hozzak, azt gondolom, hogy számok nélkül minden csak sztori tulajdonképpen. Amikor én általános iskolában mentem 86-ban, akkor egy átlagos felnőtt számára a napi információ mennyiség, amit kapott, az elfért két újság oldalon. Tehát nem az újságról beszélek, hanem az egész a napi információ. Tehát nem arról volt, hogy ennyi újságot olvasott el, hanem a novel információ. Tehát amikor ő elment munkába, és ami újdonság őt érte, annak az adattartalma, az elfért volna a két újságpapíron 86-ban. 2000-ben, amikor már egyetemista voltam, akkor a Berkeley, Kaliforniában megvizsgálták azt, hogy megpróbálták megvizsgálni azt, hogy a világ mennyi adatot állít elő. És arra jutott, hát ezt nagyon nehéz megvizsgálni, hogy mennyi új adatot. És arra jutottak, hogy éves szinten ez nagyjából egy exabyte mennyiségű, azaz egy milliárd gigabyte. Egy milliárd gigabyte. Egy exabyte. Tehát 2000-ben. 2012-ben talán az IBM mérnökei újra megvizsgálták ezt a kérdést, és arra jutottak, hogy ez a mennyiség napi 2,5 exabyte-ra nőtt. Tehát az évi 1 exabyte-ról napi 2,5 exabyte-ra nőtt, és ez idén napi 400 exabyte. Ez azt jelenti, hogy amikor én általános iskolából tehát általános iskolától, amíg én eljutottam középiskola végéig, 400-szorosára nőtt a megtermelt, az éves információ 400-szorosát termeltük meg naponta, és amíg az első egyetemi éveimtől a mai napig eljutottam, ez ismét 400-szorosára nőtt. És akkor ezt picit próbáljuk meg elhelyezni a mi feldolgozó képességünk kontextusában.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy az emberi figyelem, az emberi agy igen. hogyan tud ehhez adaptálódni?
A mi napi szinten ma nagyjából 75 gigabájtnyi információt, új információt dolgozunk föl. Ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy az azért van, mert megnéztem egy 75 gigabájtos videófilmet. Az mindegy, hogy a videófilm hány gigabájtos, mert nem látom egyen később a pixeleket, hanem amit az agyam feldolgoz információt, tehát ha az agyamat számítógépként tekintem, az agyam nagyjából 75 gigabájtot dolgoz föl naponta, ez a mennyiség több, mint amit 500 évvel ezelőtt egy állami vezető egész életében feldolgozott. Egy király, egy hadvezér. Ezt én naponta megkapom. Most mi ezzel a probléma? Az agyamnak van egy elképesztő nagy feldolgozó kapacitása, de nagyon-nagyon aránytalan. Az emberi agy, most sokat gigabájt meg a terabájt, tehát az emberi agy, az körülbelül 2500 terrás. Tehát egy olyan Winchester van a fejünkben, hogy 2500 terrás. Ebből naponta meg tudunk mozgatni 1,2-1,3 terabájtot. Tehát azért tehát nagy a számítógép. Na most gondold el azt, hogy ugye mondjuk én a számítógépekhez pont nem értek, de annyira azért igen, hogy tudom, hogy a számítógépeknek van a háttértárának a mérete, az az agyunk, és van egy munkamemóriája, ugye a RAM. Annyit tudok, hogyha valaki komoly videójátékot akar pörgetni, akkor nagy RAM-ot kell vásárolnia, mert az a RAM, az a memória mennyiség, amivel egyszerre tudok dolgozni. Na most az emberi agynak nem pont így működik, de ez a RAM-ja, ez 4. De nem 4 terabájt, nem 4 gigabájt, hanem 4 adat. Plusz-minusz 1. Ezt úgy kell elképzelni, hogy gondold el azt, hogy mondjuk van egy óriási könyvtárad, abban, hát ez a mennyiség adat, ami az agyunkban benne van, ez megfelel nagyjából 4,7 milliárd könyv információ tartalmának. Tehát az agyadban van egy 4,7 milliárd könyves könyvtár, de egyszerre 4 szóval tudsz foglalkozni. 4 szóval. Ennyit tudsz földolgozni. És ez megváltoztat, tehát hogy ez teremtett egy elképesztő nagy aránytalanságot az agyunk információ feldolgozási rendszerében. Sajnos a RAM-unkat, tehát az asztal méretét, ezt a 4 darab információt, ezt nem tudjuk növelni. Tudunk rajta segíteni, vannak trükkök, majd nagyon szívesen beszélek arról, hogy ez hogy működik. Tudunk rajta segíteni, de nem tudjuk növelni. És az az elképesztő, és igazából nem csak az információ mennyiséggel van probléma, hanem az információ mintázatával, ahogyan azt kapom, amilyen formában kapom. Rendkívüli módon eltolódott az információ érkezésének a forrása. Gondolj abba, hogy 2000-ben, amikor a Berkeley-n vizsgálták ezt az 1:2 éves exabájtot, akkor azt találták, hogy ennek 300 000-e származik írott információból. Nulla. Képi.
Most nagyon sok számot mondtál, viszont talán azt még fontos lenne megértenünk, hogy hogyan működik ez az információfeldolgozás, tehát hogy mi történik az agyunkba, amikor bejön ez az információ, milyen állapotok vannak.
Ez most egy olyan beszélgetés lesz, ami szerintem majd a végén lesz, válik igazán érthetővé és értelmessé, mert ugye egy neurobiológus vagyok, és most be kell vezetnünk egy pár neurobiológiai fogalmat, és kérlek engedd meg, hogy ezt elbábozzam. Ezt legózzuk el. De tényleg én...
Ugye, a cél az, hogy megértsük, bármit csinálhatsz.
De én annyira szenvedésen szeretem ezt a témát, hogy én esküszöm neked, hogy ez most át fog menni. Tehát most két irányba el kell kezdenünk gondolkozni. Az egyik az, hogy hogyan figyelünk az információra, ez a figyelemnek a vonala. A másik az, hogy hogyan processzáljuk és hogyan dolgozunk fel az információt, és ez a végén össze fog érni és csatlakozni fog. Ez olyan, mint amikor kirándulsz, és ketté válik az út, valószínűleg előbb-utóbb vissza, tehát bízz benne, hogy ott újra találkozni fog. Na szóval, a következő. Kezdem most azzal a 4 darab elemi információ, és aztán átérek a figyelmi kérdésekre.
Egyelőre veled vagyunk.
Oké. Négy darab elemet tud egyszerre az agyad feldolgozni. 4 darabot. De ez nem 4 byte, ezt így nem lehet értelmezni. 4 dologra, ezt angolul chunknak hívják a pszichológiában, vagy a neurológiában, a chunk az ilyen darabkát jelent. 4 darab chunkra tudsz egyszerre plusz-minusz 1 fókuszálni. De ez a chunk, ez lehet egy számjegy, egy 1-es, vagy egy 2-es, lehet egy 3-szög, az ugyan egy már nagyobb alakzat, de hát azt is egyként értelmezed. Meg lehet egy ahogy macska. Mert a macska viszont, de amikor azt mondja az agyad, hogy macska, az egy darab információ, az, ami egységként tud foglalkozni, de azért te tudod, hogy a macska nagyon-nagyon sok entitásból állnak, rengeteg tulajdonsága van, mégis amikor az agyad azt mondja, hogy macska, akkor ő egy elemként kezeli, holott tisztában van ennek a rengeteg tulajdonságával. Az agyunk arra,nak van egy olyan képessége, úgy tudjuk fokozni az agyunknak az információ feldolgozási képességeit, csak 4 darab csankkal tudunk műveletet végezni, de hogy mekkora ez a csank, azt tudjuk fejleszteni. Tehát ahogyan a gyermek fejlődik, és tudod, először ezek a csánkok, ezek az információ darabkák ilyen kézzelfogható tárgyak, és aztán kialakul az absztrakt gondolkodás, és emögött, a csank mögött már be tud tenni hatalmas, nagy, komplex fogalmakat.
Ez az asszociációs gondolkodás?
Hát igen, igen, igen. Tehát az a lényeg, hogy mi fölépítünk az agyunkban olyan összetartozó fogalmakat, amiket amikor befelé fordul a figyelmünk, és most már sejtett, hogy miért kezdek erre kitérni, amikor befelé fordul a figyelmünk, akkor az agyunk azzal foglalkozik, hogy ezeket az információkat összerendezi. Tehát most mondok egy példát. Amikor elmész mondjuk nyaralni egy olyan országba, ahol nem jártál még, elmész Afrikába. Te számodra korábban ez a fogalom, hogy Tanzánia nem létezett, tehát nagyon nehéz az agyadnak egyként kezelni. Amikor eltöltesz ott 2 hetet, akkor szépen az agyad összerak rengeteg millió partikuláris információ morzsát egy csankba, amit úgy hívnak, hogy Tanzánia, és amikor te a Tanzánián gondolkozol, azt már így egységként tudod kezelni.
Ez igazán... És már egy csank.
Egy csank lesz. Ez a szakértői agy. Amikor a szakértők könnyedén dobálnak olyan fogalmakat, amik nehezen megérthetők, aktivált parciális tromboplasztini idő. Nekem az egyik kedvenc fogalmam. Ugye, hát ez egy rohadt bonyolult dolog, és amikor először elkezdtem olvasni, akkor ennek az egy fogalomnak a megértéséhez is rengeteg kis csánkot kellett létrehozzak, amit aztán összeraktam, de már értem, ez egy csánk, és most amikor ezen gondolkozom, én ezt már egységként kezelem, és ki tudom tenni az asztalra. Tehát az agyunk kötegeléssel végzi el a nagyobb információk feldolgozását. Van egy probléma. Ez egy feladat, egy gyakorlat, amit az agynak el kell végeznie. Kötegelni kell az információt.
Tehát ez maga a feldolgozás, az a kötelező.
Az információnak a feldolgozásának a folyamata. Az ezzel a baj, hogy amikor bejön az információ, és az információra figyelek, akkor ezt nem tudom megcsinálni. A kötegelést akkor tudom megcsinálni, amikor az agyam mondjuk alfa hullámok állapotában, és majd arra is ki kell térnünk, van, és befelé fordul, befelé figyel az agy, amikor bambulok. Sokfajta figyelmet különböztetünk meg, és a figyelmi arányok eltolódása, kóros eltolódása jellemző az információs társadalomra. Van fókuszált figyelem, amikor egy dologra, egy konkrét partikulális dologra figyelek. Mondjuk meg kell oldjak egy matek feladatot. Az egy fókuszált figyelem, amikor az információ egy képernyőről árad rám, amikor most ezt a podcastet nézitek, akkor remélhetőleg épp egy fókuszált figyelemmel ránk figyeltek, és próbáltok feldolgozni az információt. Na, erre az emberi agy nagyon alaposan felkészült, és nagyon-nagyon képes. Amikor fókuszált figyelem állapotában vagy, akkor az agyad felkészült arra, hogy feladatokat oldjon meg. És ez ebben nagyon-nagyon hatékony. Ez egy kifelé irányuló figyelem, amikor fókuszáltan figyelsz valamire, akkor magad felé nem tudsz figyelni. Kisgyerekeknél megfigyelték már, hogy például, amikor a kisgyerek beteg és fáj a torka, ha beteszed neki a videón a bogyós babócát, annyira figyeli a bogyós babócát, hogy már nem is fáj a torka. Lemegy a láza. Ezt tapasztaltuk. Lemegy a gyereknek a láza, ha nézi a mesefilmet. Ennyire fontos a kifelé forduló figyelemnek a hatása. Ez jellemzi a mostani információs társadalmunkat, olyan mennyiségű információ ér minket, hogy teljesen rászoktattuk az agyunkat erre a kifelé forduló fókuszált figyelemre. Ennek az ellentétje a befelé. A diffúz figyelem, a nem fókuszált, hanem a diffúz figyelem. Ugye tudunk, az agyunk képes arra, hogy fókuszálni egy konkrét dologra, meg hogy igazából mindenre. És ezt hívjuk diffúz figyelemnek. Amikor mész az utcán, kirándulsz például, egy új várost fedezel fel, és akkor úgy minden érdekessé válik egy kicsit, és szkennelsz mindent, teszed el a különböző, és ez általában sok érzékszervi dolog. A fókuszált figyelem ritkán sok érzékszervi, a diffúz figyelem az szinte mindig sok érzékszervi. Eredetileg alapállapotunkban ez a diffúz figyelem volt a domináns, mert hogy aránylag kevés dologra kellett nagyon fókuszálnunk. Tehát a domináns a diffúz figyelem volt, és megtanultunk diffúz figyelemben dolgozni. Amikor a paraszt szánt, akkor persze oda-oda kell, hogy figyeljen, tehát ugye az agyad vált, de alapvetően egy diffúz figyelemben vagy. A diffúz figyelemnek a nagyon fontos tulajdonság az, hogy ilyenkor az agy inkább befelé fordul.
Amúgy ez olyan cselekedeteknél, ami mondjuk rutinná válnak, például az autóvezetés, az elején az abszolút egy fókuszált figyelem, aztán egy diffúz figyelem.
Igazság szerint az autóvezetésnél, ez a nagyon jó példa, az autóvezetésnél úgy van, hogy amikor új helyen mész, tehát tájékozódnod
akkor
kell,
az egy
fókuszált figyelemé válik. Viszont, tehát hányszor volt már úgy, hogy nem tudod, hogy hogyan jutottál haza, de teljesen józan állapotban, értem.
Minden nap.
Minden nap szinte, igen. Hogy egyszer csak hazajött, és nincsenek vizuális emlékeid, hogy hogyan kanyarodtam be a, nem tudom, Karinti Frigyes utca sarkán, pedig tehát nulla véralkohol százalékom. Tehát, hogy igen, konkrétan ez azért van, mert úgymond robotpilotára kapcsol az agyad, nyilván van egyfajta rutin is ebben, és alapvetően ilyenkor befelé fordulsz. És ennek a diffúz befelé forduló figyelemnek ennek van egy idegi hálózata, a default mode network, DMN-nek hívják, és ez a Default Mode Network, ez alapvetően, amikor ilyen diffúz figyelmi állapotban vagyunk, ez nagyon-nagyon nagyban képes az információk feldolgozására, a chunkoknak a kialakítására, és ami még fontosabb, hogy ezeket a fogalmi társításokat és logikai társításokat nem tisztán a logika alapján végzi el, hanem a megelőző élményeid és az érzelmeid alapján. Tehát ebben a default mode network működésében nagyon erős az önreflexió, hogy te hogyan élted meg. Tehát ez köt téged össze, a te személyedet, a te pszichédet, a te emlékeidet, a partikulár és tényekkel és adatokkal. És ez azért nagyon fontos, mert engem még Csányi Vilmos tanított annak idén humán etológiára, és Vilmos bácsi mindig azt mondta, hogy az emberi agy korlátlan mennyiségben képes befogadni információt, amit úgy érzi, hogy kapcsolódik hozzá, amit ő használni tud. Tehát ha egy információt magadhoz tudsz kapcsolni, akkor meg tudod könnyen jegyezni, ha nem, akkor nem tudod könnyen megjegyezni.
Egyetlen egy pontosító kérdés, amikor a bambulás, az egy diffúz figyelmi állapot?
Igen, akkor még behozok még egy figyelmi...
Amiatt, hogy tudjuk rendszerezni.
Igen, mondjuk azt, hogy bambulásnál általában diffúz figyelmi állapotban vagyunk, de van még két fontos figyelmi állapot, ami ezzel párhuzamos. Van a szándékos figyelem, és az irányított a szándékos, directionálnak mondják, de mindegy, a szándékos figyelem, és van ez az önkéntelen figyelem, az involuntary. Ugye az a különbség, hogy amikor olvasok egy könyvet, akkor ezt szándékosan olvasom, tehát oda akarok figyelni, és a figyelmem fókuszált is. Amikor az erdőben megyek, akkor a figyelmem diffúz, és igazából nem szándékos. Mert nem a... Tehát, hogy én szeretek, a kiskutyámmal van egy Bernie Pásztor, vagy Amanda, és ezt ki szoktuk menni hajnalban az erdőbe, és hát mivel elég sötét van még mielőtt föl kell a nap, nem nagy túrázás van, hanem lépkedünk meg, vannak fatörzsek, leülünk és várunk. Várjuk a szarvasainkat. És elsőben különösen nagy élmény ez, mert jönnek a hangok, és jönnek az illatok. És amikor ülsz a félhomályban az erdőben, egy fatörzsön, akkor rengeteg hangot hallasz. És ez egy nem szándékos figyelem, mert nem én akarom odafigyelni azokra a hangokra, hanem ezek csak úgy jönnek és érik az agyamat sporadikusan. Az agyunk, a kettő nem pont ugyanaz, mert az agyunk tud változtatni, és ezt te is észrevetted már. Alszol a lakásodban éjszaka, nem szándékos figyelmi üzemmódra vagy kapcsolva. És egyszer csak megrecsen a parketta, úgy, ahogy korábban nem recsen még meg. Abban a pillanatban szándékosan kezdesz el figyelni ugyanarra a hangra. Tehát a kettő nem pontos ugyanaz. A bambulás egyébként az egy diffúz figyelem, és általában egy nem szándékos figyelem, és ennek a nagy agyi neuron pályáját hívják úgy, hogy default mode network, ez az alapállapoti hálózat. Mondjuk úgy, hogy amikor a számítógépet bekapcsolod, és csak úgy fut magában, de nem futtatsz rajta szándékosan programot, és rendszerkarbantartást végez. És ez a rendszerkarbantartás, ez brutálisan fontos. A rendszerkarbantartás során, amikor bambulsz, akkor nagyon komoly idegi tevékenység zajlik, és ez EEG-n tökéletesen látható.
A témánk ugye a semmittevés, ezt még akkor kössük ide, hogy a semmittevés alatt mit értünk pontosan? Ezt a bambulást és ezt a default mode network diffuz figyelmi állapotot?
A semmittevésnek van egy komoly tudománya. És még egy tanáromat szeretném ideidézni, Mérő László professzor, akinek volt egy mondata, azt mondta, hogy az agyunk számára létfontosságú, hogy időnként semmi létfontosságúval ne foglalkozzon. A semmit tevésnek van egy, tehát az, hogy hogyan csináljunk semmit, annak nagyon sok mód, sokféleképpen tudsz semmit csinálni. Sokféle semmi létezik. Van olyan teljes szenzoros depriváció semmit tevés, amit az 50-es években fejlesztettek ki, polírozott és fekete fém kádakba tettek sós vizet, Epson sós vizet, nagyon sűrűt, amiben lebeg az emberi test. Teljesen fény és teljesen hangszigeteltétették, és ide bemászott a páciens, és itt lebegett. Nem érte se hang, se fényinger, és nem érezte a gravitációt. A hőmérsékletet a víznek úgy állították, hogy bőrhőmérsékletű legyen, tehát nem érezte a víz. Tehát úgy érezte magát, mint egyedül hagyva az űrben. Tehát ez a teljes semmittevési üzemmód, de ugye ilyen szinten nem tudott kikapcsolni magunkat. Az egy nagyon fontos dolog, hogy az érzékszerveket tudod manipulálni, hogy milyen információt fogadj be, de nem tudod teljesen kizárni. Tehát a semmit tevésben az esetek túlnyomó többségében aktív. És ennek nagyon sok formája van. Ugye van ez a holland, ez a Nixon fogalom, én szerintem ez, ami a legszabatosabban leírja a tényleges semmit tevést, ez konkrétan arról szól, hogy kizársz minden feladatot az életedből, rákönyökölsz az ablakpárkányra, és bambulsz kifelé. És nem csinálsz semmit. Szándékosan. Hagyod, hogy jöjjenek, menjenek a gondolatok, csak figyeled, hogy mennek a gondolatok, de nem avatkozol bele. Szándékosan nem kezdesz el morfondírozni valamin, csak egész egyszerűen létezel. Leülsz a kanapéra, nézel ki az ablakon, maximum kávézol. De nem nyomkodod a telefont, nem foglalkozol sem. Ez a Nixon. Ebből már a mai embernek már 5-10 perc is komoly bonyodalmat okoz.
Szerintem már kettő is.
Igen, hát látom azt, hogy amikor a kisfiam beül a kocsiba, és mire kitolatok a garázsból, 30 másodperc, apa, unatkozom, 30 másodperc. Nemrég voltam vásárolni az alléban, és látom, hogy jönnek fel a lányok a mozgólépcső, és mindenki bámul bele a telefonjába, könyörgök, fél perc a mozgólépcső, nem bírja ki. Előkotolja a telefonját, és elkezd, sok neki a fél perc.
A fogalmak magyarázatán azt hiszem, hogy úgy, tehát nagyjából ezt így befogadtuk.
Jó, még azért nem vagyunk a végén.
Biztos vagyok, hogy nem, viszont a témánk szempontjából nagyon fontos lenne érteni azt, hogy mi az, amikor nem működik ez az egész hálózat. Tehát mi az, ami most a ma napjainkban történik a mi agyunkban?
Nagyon jó, mert pont ebbe én is éreztem, hogy erről nem beszéltünk. A fókuszált figyelemnek az agyi központját TPN-nek, Task Positive Networknek hívják, ez a feladatmegoldó hálózat. Ez a feladatmegoldó hálózat, hogy egy kifelé irányuló figyelemmel párosul, képes az adatok, információk nagyon gyors feldolgozására, meg befogadására, de nem képes ezeket csánkokba rendezni, nem képes ezeket összefüggéseiben értelmezni. Ahhoz képest, ami nem 300 évvel ezelőtt volt, csak 50 évvel ezelőtt volt, brutálisan eltolódott ennek a két agyi rendszernek a működési aránya. A task pozitív rendszer durván túl van terhelve. Mi magunk terheljük túl, és ennek oka van, mi azt hiszük, hogy ezt jó túlterhelni. Szeretjük túlterhelni ezt a rendszert. Amikor egy feladatot, egy partikuláris feladatot megoldasz, nem kell nagyon sokra gondolni, kapsz egy SMS-t és válaszolsz rá. Akkor az agyad egy dopamin özét ad neked, egy dopamin csomagot így dob neked, jutifalit. És ettől te aktosan jól érzed magadat. Minél hamarabb válaszolod meg azt az SMS-t, te annál jobbnak érzed magadat. Van egy ilyen fogalma, diminishing, role of diminishing return, aminek az a lényege, hogy ezeket a mikrofeladatokat minél gyorsabban oldod meg, minél kisebb a késleltetés, az agyad annál hasznosabbnak érez téged, és annál nagyobb dopamin csomagot lök. Ezért van az, hogy az emberek életre halálra csetelnek, és hogyha... Tehát ezért van az, hogy valaki Facebookon megbök. Amikor ír neked valami, írja, hogy Mizu, és nem válaszolsz neki két percen keresztül, és megbök. Figyelj, én tehát vidékről jöttem, ott azért, tudod, kevesebb ér is, tudod, ki összehívják az utcát. Tehát az a helyzet, hogy de érezzük ennek a magyareket, nem, hogy tehát nem bírja ki, és megbök. És mert érzi, tehát hogy az agyunk úgy lett kondicionálva, hogy azonnal akarunk ingereket adni, és azonnal akarunk ingereket kapni, és ha késés van, az már nem olyan értékes, és várod a dopamint.
Ez nem egy kicsit olyan, ezt a táplálkozáshoz tudom hasonlítani, hogy ami kialakult a bérrendszerünkbe, az kialakul az agyunkba
is. Ez történik. És az is ugyanúgy mérhető. És ugye, és ennek vannak nagyon komoly következménye. Az információ, tehát hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy ez a test positive network, ez nagyon alkalmas arra, hogy ezeket a rövid egybites feladatokat elvégezze, de arra, hogy egy igazán átfontos, stratégiai, mély gondolkodásod legyen, ahhoz nagyon nagy szükséged van a default mode networkre. Ez a különbség a bölcsesség és az okosság között. Az okos az az, akinek a task positive networkje jól működik. Ahhoz, hogy te okos legyél, ahhoz adatokat, számokat, tényeket kell megtanulnod, task positive network, fókuszált figyelem, tanítják a gyerekeket. Azt gondolják okos gyereknek, és tehát azt gondolom, hogy az oktatási rendszerünk ezzel fog összedőlni, már most nem jó. Nem azért, tehát hogy ennek nem politikai okai vannak, hanem a tanárokkal van a probléma, megváltoztak az igények, és még nem lett fölismerés, nem tudunk hozzá alkalmazkodni. Amikor én gyerek voltam, ugye akkor nem volt ekkora információs áradat, ezért belénk évszámokat vertek be, meg csatákat, meg mettől uralkodott ez és ez a király, és mikor volt a poátyiai csata, meg ilyeneket. De akkor voltál okos, ha ezeket vissza tudtad mondani. A bölcsesség az arról szól, hogy ezeket az adatokat, ezeket te összerendezed, és kapcsolatba állítod az önreflexióiddal, az érzelmeiddel, az emlékeiddel, és van még egy nagyon-nagyon fontos tulajdonsága a bölcsességnek, hogy képes vagy válsz perspektívát váltani. Egy bölcs ember ránéz erre a bögrére, és gondolatban átul a te oldaladra, és megnézi, hogy te hogy láthatod ezt a bögrét, és a kettőt összerakja. És ráadásul a bölcs ember a saját képes arra, hogy a saját személyiségétől függetlenítse az adott problémát. És ez egy nagyon erős absztrakt gondolkodás. Egy bölcs ember, amikor egy problémával szembesül, akkor megpróbálja ennek úgy értékelni, hogy ebből kivonja a saját személyiségét, mert tudja, hogy a saját személyisége torzít. És így próbálja meg ő ezt objektíven látni. Ahhoz, hogy valaki az információból ne csak okos legyen, hanem bölcs, ahhoz a default mode networkjét üzemeltetnie kell, ergo időnként semmit kell tennie. Neki időnként, és hát azért gondoljunk bele, hogy ahogy a rajzfilmekben ábrázolták ezeket a bölcs embereket, ülnek a kövön valahol, meditálnak, föl kell hozzájuk menni a hegyre, és akkor kell tőlük kérdezni valamit, és egy óra múlva válaszolnak egy mondatot, és kösz meg vagyunk. Ezt gondoljuk a bölcs embereket, de egyébként valójában tényleg így néz ki. Ezért van az, hogy vannak olyan vezetői kézikönyvek, ahol azt mondják, hogy egy vállalat vezérigazgatójának napi 4-5 órát golfoznia kell, és nem telefonálgatnia, hogy az agyát hagyja processzálni, hogy utána olyan döntéseket hozzon, ami miatt ő ott ül. De a mai modern vezetők azok a feladatokat akarják elvégezni, és az e-maileket akarják elolvasni, és mikromanagelni akarnak, és döntéseket akarnak hozni mindenben. És lehet, hogy nagyon okosak, de ebben az esetben viszont nem lesznek bölcsek. Mire van szükségünk? Adatokra? Hát ma már egészen biztosan nem. Köszi, van elég, meg bármikor le tudom hívni. Az adatok összerendezésének a képességére van szükség, de nem, ezeket nem fejlesztjük, hanem elnyomjuk. Behozok még egy fogalmat. Bocsánat, hogy kellenek a megértéshez. Nehéz lesz az adás. Elnézést. A default mode network és a task positive network, tehát a fókuszát és a diffusz ügyelem között mi váltogatunk.
Igen.
Állandóan. És ezt mi nagyon ügyesen csináljuk. A vezetésnél ugye pont ez van, hogy ha a ismert úton közlekedsz, mész haza, akkor a default mode network, te bambulós állapotban vezetsz, és ez tök jó, ez nagyon-nagyon hasznos, kérlek, tartsd meg ezt, ez kell ahhoz, hogy föl tud dolgozni az információt, ettől másnap jobb leszel. De persze, amikor történik valami, akkor gyorsan az agyad átvált. Ezt a váltási feladatot, ezt a Salience Network csinálja, van egy váltó, aminek csak ez a feladat, hogy felismerje, hogy ez most mi ez a szituáció. Ha ez nem jól működik, az patológiás. Tehát például a depresszióban tipikusan nem működik, az ADHD-sokra jellemző, hogy amikor feladatot kéne megoldani, ők akkor is default mode-ben dolgoznak, tehát ez egyáltalán nem jó. Az átváltásnak költsége van. Amikor fragmentált információkat dolgozunk föl, akkor az agyunk az idő 40%-át csak arra fordítja, hogy átálljon. Az energia 40%-át. És ez a nagy problémája a multitaskingnek. A multitaskingban a fókuszált figyelmi központod állandóan rövid, újabb, de alapvetően eltérő információ kell, hogy dolgozzon. És ez valahogy úgy kell elképzelni, mint hogy egy konyhában dolgoznál, és azt mondják, hogy jó, akkor most készíts egyfajta ételt, nem tudom, kezdj el készíteni, vágd fel a zöldségeket, előveszed a zöldség fölvágó eszközöket, elkezded aprítani, azt mondják, hogy állj, stopp, félre, most húst kell vágni. Állj, stopp, várjál, most tojáshabot kell verni. És ilyenkor, amikor az agyad átáll, akkor van két egymás követő folyamat. Az egyik központ felismeri, hogy új feladat van. Tehát felismeri, hogy új helyzet alakult ki, és dönt arról, hogy az előző helyzetet ő megszünteti. A másik központ ezután azt csinálja, hogy törli azokat a szabályrendszereket és ismereteket az asztalról, ami az előző feladathoz kellett, és előássa az új szabályrendszereket és az új ismereteket. Ez a konyhában is sok idő és energia, az agyadnak ez a 40%-át el tudja vinni. És ilyenkor van az, hogy ez a Monday szindróma, ezt csak én találtam ki, ez nem létezik, de nálam ez így van, hogy amikor jön a hétfő reggel. Mindenki azt hiszi, hogy a világ dolgait hétfőn kell megoldani. Mindenki azt gondolja, hogy egy telefonhívást kell indítani, az hétfő reggel van, jött el a megfelelő ideje. Tehát a megkeresések többsége 70%-a hétfőn érkezik. És akkor jönnek be az információk, fragmentált rövid információk, neked mindegyikkel kell foglalkoznod. Ha nem foglalkozol, nehéz megtanulni. Ahhoz önuralom kell, hogy ne foglalkozz, hogy szándékosan ignorálj egy információt, akkor a végén azt látod, hogy elfáradtál borzalmasan, ráadásul az agyad hozzászokott ezekhez a fragmentált információkhoz, és egyszer csak azon kapod magad, hogy amikor kapsz egy picit bonyolultabb feladatot, egy hosszabb e-mailt, egy egyoldalas e-mailt, képtelen vagy vele foglalkozni. Jártál már így?
Naponta egy párszor.
Hogy amikor jön ez a sok apró pici szírszar, és előtted van egy e-mail, amit most el kéne olvasni, és úgy vagy vele, hogy te Jézus, ezt nem bírok nekiállni.
Mert addigra már kifullad teljesen az agy.
Mert az agyad ezekre a 2-3 másodperces üzemmódokra lett optimalizálva egész nap.
Ugye most az elmúlt fél órából én leszűrném akkor részben azt, hogy nagyon sok időt töltünk fókuszált figyelmi állapotban, és nagyon keveset ebben az úgynevezett default mode network bambulási állapotban, ez egy probléma, és probléma az, hogy a bennünket érő ingerek, social media scrollozás, multitasking, és még ki sem nyitottuk a mesterséges intelligenciát, az olyan helyzetbe hoz minket, hogy egy ilyen folyamatos kapcsolgatásban vagyunk, aminek az eredménye a kifulladás, és a kettő együtt pedig eredménye ez egy olyan állapotot, amiben szerintem mindannyian érezzük a bőrünkben, hogy nem vagyunk jól. A kérdésem az, hogy mik az egészségügyi következményei ennek az egésznek, amit elmondtál, röviden.
Tehát alapvetően kialakul egy függőségi állapot, dopamin csomagokat kap az agyad, és a dopamin abszolút függőséget alakít ki. Ez egy klasszikus függőség. Az információ függőség olyan, mint egyfajta drogfüggőség. Elvonási tünetei vannak, én ezt tapasztalom magamon, időről időre, amikor hazamegyek, leteszem a bejáratnál a telefonomat, hogy egy picit a családommal legyek. És borzalmas, amikor elmész nyaralni, biztos voltál így, és nem csörög a telefonod, mert ki van kapcsolva, az első 2-3 napban az ember percenként nézegeti a telefonját, nem bír hozzászokni a gondolathoz, hogy békén hagyja.
Ezért szoktuk azt mondani, hogy 2 hétre kéne menni nyaralni, mert az első 5 nap, mire így
lejössz
a cuccról, és utána kezdesz el pihenni.
Így van, pontosan. A másik ugye, hogy a stressz az magas kortizol kiáramlással jár, és ennek fizikai hatása is van, immunrendszeri károsodásokat okoz. Azt látjuk, hogy hormonrendszeri zavarokat okoz. Azt látjuk, hogy depresszió, szorongás, ADHD, ezeknek a kialakulásában masszívan közreműködik, alvászavarokat okoz. Állandóan ez a nagy dopamin csomag azt sugallja az agyunknak, hogy egy nagyon fontos döntés kell most meghozni. Ez most egy nagyon fontos információ. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy annak a szónak a jelentés, hogy fontos, megszűnt. Az idő és a fontos, ez a kettő, ennek nem tudjuk értelmezni. Mi a fontos? Ami most eszembe jutott. Miért fontos? Mert 2 percemből nem válaszoltad meg. Azért fontos. Hát nekem hányan telefonhívás meg érkezik, hogy Máté, ez nagyon fontos. És akkor ránézek, és nem értem, hogy mi ebben a fontos. De sürgős, de meg semmiképpen nem sürgős. Tehát az agyunk fontosnak, tehát a fontos dolgok sürgősnek álcázzák magukat, és egyébként minden fontosnak álcázza magát, amire nem válaszoltál azonnal. És ennek van egy olyan következménye, hogy nem fogsz tudni ellazulni. Tehát amikor Ezért ilyen iszonyatosan gyakori az alvászavar, és már egész fiatal gyerekeket érint. Ha az egész napodat úgy töltöd, ráadásul késő estig úgy töltöd a napodat, hogy ez a formáció retikuláris, ez folyton aktiválja a vészhelyzeti központokat. És ez nem csak az SMS-ek miatt van, hanem a tévénézés, tehát a nagyon durván erős képi információk miatt, utána meg lekapcsolod a villanyt, és várod, hogy mint a kisnyuszi a gödörbe, te most szépen elaludjál. Hát nem tudsz. Hát az agya nem képes elhinni azt.
Hogy nem egy akciófilmben
vagy. Hogy az előbb egy akciófilmben voltam, most pedig az ágyadban csicsikálsz békésen is. Ezért van az, hogy az alvás hatékonyság nagyban csökken, ez viszont magával hozza az anyagcserebetegségeket, a pszichés betegségeket, a depressziót, a fókuszálási problémát, hát a fejfájás az tipikus. Csak annyit mondok, hogy az elhízás hátterében is nagyon erősen szerepet játszik, mert ugye ez az egész, ez egy diffúz fejfájást okoz. Ez a sokszor akkor veszed észre, hogy fájt a fejed, amikor abban marad. Úristen, nekem egész nap fájt a fejem. És mit csinál az ember, amikor fáj a feje? Eszik.
Tudod, hogy mi jutott még eszembe, ami talán ennek az egésznek egy kicsit még az előszobája, az ingerültség.
Igen.
Hogy elképesztően ingerültek vagyunk ettől a sok mindentől, és hogy ez lehet, ez is már tényleg oda vezet.
Ez abszolút, tehát ez a fragmentált információ feldolgozás és a várakozással való képtelenség, az igazából magában tartalmazza már az ingerületet, és ezt látod az utakon. Egymással kevesebbet tehát fizikai beszélgetéseink egyre kevesebbek. És nem tudom, hogy van erre idő, de ennek is van egy óriási jelentősége, mert az információnak a minősége is eltolódott. Korábban az információ, amit kaptunk, az multiszenzoros volt. Amikor beszélsz valakivel, akkor hallod, látod, érzékeled, stb. És hát a legtöbb információ érkezett. Még az, hogy egy könyvet olvasol, a taktilis érzés, hogy az újbegyeid érzékelik a könyvlapot, és hogy annak súlya van, megváltoztatja az információ feldolgozásnak a módját. Ez most monoszenzorossá vált, főleg szemmel látjuk az információt, meg ugye halljuk a videóknak a tartalmát, és ez felszínesebbé teszi az információ feldolgozását, és akkor behoznék még egy, beszéltek a scrollozásról?
Figyelj, akit már elvesztettünk hallgatókat, a túl sok
most
témát.
Már mindegy.
Már mindegy.
Ez igazából csak magunknak csináljuk az egészet. Szóval az a helyzet, hogy amikor scrollozol, akkor a vágy kialakulásának van egy normál trajektóriája. Meglátok a fán egy gyönyörű almát, egy piros almát. De jó lehet. Meglátom, kíváncsiságomat felkelti, megkívánom, elképzelem, hogy ez milyen lehet, utána oda megyek, nyújtózkodok, megpróbálom elérni, megvan, hú, de szuper, beleharapok, érzem, tehát, hogy, és utána megelégszem ezzel, tehát megnyugszom, megvolt az alma. Legyen bármi is az alma, megvolt. Van ennek egy íve, és az agyam több szenzoron keresztül ismerkedik meg ezzel a jelenséggel, és az a drive, az aruzal, amit én az elején kaptam, az a löket, hogy én ezt meg akarjam élni, az ki lett elégítve. Na most ezzel szemben, amikor scrollozol...
Csak a vágy
van, a vágy teljesen diffúz, és általában nem is érted. Hiszen nem, pontosan nem tudod, mi az az autó. Vagy nem, miket látunk a Facebookon? Olyan embereket, akik nálunk sokkal gazdagabbak. Olyan szebbek. Embereket, akik nálunk sokkal szebbek, akik olyan helyre utaztak, ahova mi nem. Olyan autójuk van, ami nekem nem. És stb. 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 És mindig kialakul ez a drive-ben, ez az aruza, mindig kialakul bennem ez a felpörgetett állapot, hogy én elkezdek vágyakozni rá, de mielőtt egyáltalán kialakulna az az érzés, hogy mire vágyakozok, már megyek is tovább, hiszen egy pár másodpercen volt csak rá. És ilyen még az emberiség történetében nem volt, hogy ezt társadalmi szinten, napi szinten több órán keresztül gyakoroljuk ezt. Azért gondolj bele, hogy ez egy nagyon durva, ismeretlen végül pszichoterápia. Tehát olyan, mint hogyha most mindenki egy ismeretlen származású pszichiátriai gyógyszert szedne, Úgyhogy nem tudjuk, hogy mi az, és nem tudjuk, hogy mit fog csinálni, de az egész társadalom szedi. És ez történik velünk. És amikor véget ér ez a scrollozás, akkor volt az agyadat érte rengeteg motiváló inger, keletkezett benne rengeteg drive, rengeteg aróza, rengeteg vágy arra, hogy most valamit csináljon, de semmiből nem lett semmi, tehát nem lett meg ezeknek a levezetése, a lecsengése, és igazából már nem emlékszel arra, hogy ez mivel kapcsolatban alakult ki, tehát nap végén te most nem tudod megmondani, mire vágytál. Tehát most igazából nem tudod megmondani, hogy jó, akkor egy Citroen kacsát szeretnék vásárolni, most megvan, tehát akkor most arra gyúrok rá, ez így nem tud kialakulni. És van egy ilyen diffúz elégedetlenség érzésed.
Kanyarodjunk egy kicsit vissza a semmittevéshez. Ugye ezt a rémisztő állapotot lefestve, azért elég érdekes az, hogy a semmittevés az nagyon, nagyon sok negatív dologhoz kapcsolódik. Tehát önmagában semmit csinálni, az nem tűnik jó dolognak. Mit gondolnak szerinted az emberek ma a semmittevésről?
Félünk tőle. Próbáltam utána járni annak, hogy mióta félünk a semmittevéstől, mert amúgy az agynak ez egy nagyon természetes állapota. Tehát alapvetően ez a természetes állapota az agynak, hogy befelé fordul és processzál. Az általunk ismert világot olyan emberek hozták létre, akik így éltek. Albert Einstein nagyon rengeteget sétált. Az egyfajta aktív semmitte. Az agy számára, ez fontos az agy számára.
És ez is fontos, hogy a semmittevés aktív, tehát nem egy passzív.
Nagyon sok fajta, és akkor menjünk bele most a semmittevés fogalmába. Én azt gondolom, hogy ugye beszéltünk a teljes szenzoros deprivációról, amikor az ember abban a kádban, a sötétben fekszik, abban bele is lehet ám bolondulni. Az egészséges embereknél használják, akik túl vannak terhelve, akiknek ilyen információs toxicitása van, információs stresszben szenved, de alapvetően egy paranoid személyiség, a halucinálni kezdés bele is tud abba bolondulni, tehát azért vannak veszélyei. A holland Nixon fogalom, ami csak arról szól, leülök a kanapére, és 10 percig most nem csinálok semmit. Kiülök a kerti kispad, tudod? Hát az már micsoda zseniális intézmény már, nem? Ott egyedül ücsörögni, egy kávéval. Ez tökéletesen jó. Ebben ez ugye nem egy vezetett dolog, hagyom, hogy menjenek a gondolatok, de rendkívül hatékony. Ugye van a mindfulness és különböző vezetett meditációk, az már másról szól. Ugye ezekben általában fókuszálok valamire, a légzésemre, a szíverésemre, az izmaim tudatos ellazítására, de ez erősíti a befelé fordulást. Az embereknek általában azzal van a legtöbb problémájuk, hogy amikor elkezd befelé fordulni, akkor az nem mindig esik jól. Erről én is tudnék mesélni. Hagyod, hogy jöjjenek a gondolatok, de néha olyan gondolatok jönnek, hogy inkább ne jöjjenek. És sokszor hajlamosak vagyunk pont ezeket, tehát szeretjük dédelgetni a sérelmeinket, és újra és újra elővenni azokat, amiket rosszul csináltunk, amiket elrontottunk, amik ránk nézve negatívak voltak, és ez a rumináció, ez a kérődzés. Amikor megrágom, megemésztem, visszanyelem, megint kihányom, megint megrágom, megemésztem, megint visszanyelem. Ez a rumináció, ez nagyon-nagyon káros, ez depresszívvé teszi az embert, és szorongóvá teszi az embert. Vannak ugye aztán finomabb módszerek. Ugye a Japánban a Shiryokun az erdőfürdés, az szerintem egy nagyon, nagyon csodálatos módszer erre, mert az pontosan nem a szenzoros deprivációról szól, hanem az ellenkezőjéről. Leülsz az ez nem a túrázásról szól. Leülsz az erdő kellős közepén, és figyelsz. Figyelsz a hangokra. Ebben két dolog is szerepet játszik. Ez a nem szándékos figyelem, nem mondom angol mindez, ez a nem szándékos figyelem, ez a szándékos figyelemnek a által okozott károkat tudja enyhíteni. Van egy szindróma, DAF-nak hívják, D-A-F, ez a szándékos figyelmi fáradtság, ez a directional attention fatigue, ez alakul ki mindenkiben. Tehát amikor sokat koncentrálsz valamire, akkor ez egész egyszerűen azok a kérgi területek, amik ezt a szándékos koncentrációt vezérlik, ezek fizikailag kifáradnak. És ilyenkor ebbe belefáradsz, és szörnyen érzed magadat. És amikor kimész az erdőbe, az erdőfürdőre, akkor a nem szándékos figyelem elnyomja ezt a szándékos figyelmedet, és hagyja pihenni ezt a rendszert. Ami nagyon jó a semmittevésben, ami rossz, hogy nehéz elkezdeni. Ugye van egy szociális nyomás rajtunk, hogy nekünk hatékonynak kell lennünk. És általában az ipari forradalom óta sugálják azt, és verik belénk azt, hogy az a jó, aki termel. És annyit érsz, amennyit megtermeltél. És ha éppen nem termelsz, és ha éppen nem vagy aktív, és éppen nem vagy feladatvégző állapotban, akkor te most fölösd, tehát igazából elveszel valakitől. Tehát te tartozol a figyelmeddel, tartozol a munkavégzéseddel, és ha ezt most nem adod ki magadból, ezt befelé fordítod, akkor te elveszel a családodtól, hiszen ezt a figyelmet sem rájuk fordítod, stb.
Nem tudom, hogy ebben mennyire más, majd erre is jól nekitérni a férfiak meg a nőknek a helyzete, de mondjuk bizonyára mindannyian hallottunk már olyan kapcsolati helyzetekről, vagy házasságokról, ahol mondjuk a férfi egy kicsit egy ideig semmit nem csinál,
igen,
mert éppen hazatért a munkahelyéről, agyon van nyomva, hogy rengeteg mindent csinál, hazajön, nem csinál semmit, és mondjuk lehet, hogy mindenki ismer egy olyan nőt, aki már mondott olyat, hogy miért nem csinál semmit, vagy miért csak úgy ülsz és bambulsz, vagy horgászat, miért jársz ki horgászni, és hogy ez egy eléggé kemény összképet mutat az alapján, amit elmondasz, hogy ez a nyomás van rajtunk, közben minden is jön be, és még hazamegyünk, és mondjuk még ott a párunk is beszól arra, hogy mi nem csinálunk semmit.
Ugye a nőknél azért a multitasking általában könnyebben megy. A női agy, Mark Gungornak volt egy videója ezzel kapcsolatban, női agy, férfi agy, mindenkinek javaslom. Érdemes megnézni, ott beszél a Nothing Boxról. Hogy a férfiaknak van egy olyan doboza az agyában, amiben nincsen semmi, és nagyon szeretünk itt rengeteg időt eltölteni. És ez valóban így van. A férfiak most már nem, de mondjuk a megelőző években a férfiak általában többet töltöttek a fókuszát figyelem központjába, a munkájuknál fogva, a feladataiknál fogva, és őket ezt jobban megterhelte. A női agy egyébként úgy tűnik, hogy jobban alkalmas a multitaskingra, de azért ez nagyon fontos elmondani, hogy biológiai és nem jogi értelemben vannak a női tulajdonságok, mennek, vannak a férfi tulajdonságok, és folyamatos az átmenet a kettő között. Tehát nincsen olyan, hogy a nő a férfi, hanem gyakorlatilag teljes kontinuós átmenet van idegrendszeri szempontból mindenképpen. De általában mégis elmondhatjuk, hogy a nők általában jobban tudik a multitaskingot, és általában jobban bírják ezt a folyamatos figyelmi állapotot. A férfiaknak talán inkább szüksége van ezekre a semmittevő pillanatokra, ezekre a nothing boxokra, és ez otthon is, meg a munkahelyen is nagyon hülyén néz ki. Tehát ha én egy irodában dolgozok, és egy 10 percen keresztül csak így ülök, és nem csinálok semmit, és befogom a fülemet, akkor előbb-utóbb csúnyán fognak nézni rám, hiszen azt fogják mondani, te nem dolgozol, nem szabotálsz. Hogy szabotálod a munkát. A közös cigizések a munkahelyen egy picit erről is szólnak, mert amíg lemész cigarettázni, az a 10 perc, az téged feljogosít arra, hogy most éppen ne csináljál semmit. És amikor valljuk be őszintén, én azt gondolom, hogy a cigaretta függőség egy része mögött az van, hogy amikor éppen teli vagy, tehát mikor gyújtok rá? Véget ért a meeting, megírtam azt a nagyon nehéz jelentést, és aztán oké, stop, én most kimegyek rágyújtani. Ezzel jogot formálsz magadnak arra, hogy ne csinálj semmit. Igazából te úgy csinálsz, mintha valamit csinálnál, ezt úgy hívod, hogy dohányzás, azért, hogy ennek leple alatt semmit ne csinálja. A pecázással ugyanez a helyzet. Én ismertem egy embert, aki úgy járt pecázni, hogy a zsinórnak a végén egy kavics volt. Nem akart ő halat fogni, csak hagyják békén. Mert ha ül a parton, és nincs nála bot, akkor oda mennek beszélgetni. Viszont...
Annyira érdekes hallgatni, amit mondasz, mert mondjuk, hogy is néz ki a gyakorlatban? Tehát ha mondjuk téged veszünk, gyereked van egy állásod, igen, vezetőként dolgozol, könyvet írsz, előadásokat tartasz, igen, podcast beszélgetéseken veszel, igen, részt, problémákat oldasz meg. Tehát ez sok nagyon jó dolog, és érthető dolog, amit elmondtál, ez például megvalósítható úgy, amikor az embernek ambíciói vannak, el akar érni dolgokat, akár küldetése van?
Igen. Nekem valóban van egy küldetésem, és három diplomám van, meg, tehát hogy mondjam,
a kérdés arra vonatkozik, hogy ezt te hogyan csinálod?
Igen, én ezzel másfél éve kezdtem el foglalkozni, és egy pszichológus segítségét kértem, mert csak azt érzékeltem, hogy már nem bírom itt tovább. Tehát fizikailag azt éreztem, hogy itt baj lesz, és voltak fizikai tünetek, felment a vérnyomásom. Egyébként elég elviselhetetlen figura lettem, nem tudom, hát valamit változtam, de hogy, tehát éreztem is, hogy ez nem jó senkinek. És a pszichológus segített bizonyos szabályokat meghúzni. Az egyik az volt például, hogy mikortól veszed fel a telefont, és meddig veszed fel a telefont. A másik az, hogy a lakásban meddig engeded be a telefont. Szóval nagyon fontos, hogy hol van a telefonnak a töltőzsinórja. Ez nem lehet a te életteredben. Ne legyen a hálószobádban. Ezt is kimutatták, és ezt is elkezdtem alkalmazni. A reggelek. Ha reggel fölkelsz, és én úgy csináltam, hogy tehát balkész kávégomb, jobb kéz telefon. Ha úgy kezded az ébredést, hogy rögtön egy koffeindózissal, hogy a kortizol szintedet egy kicsit fölvágd, és utána elkezded olvasni az e-maileket, 5 percen belül szar az egész napod. 5 percen belül, mert mit kapsz? Feladatokat, problémákat, lejárt határidőket, amiket elfelejtettem meg, amivel tartozom, stb. És így indul a napod, és már is nem tudsz a default mode networkben tartózkodni. Ezért én olyan szabályokat hoztam, hogy a konyhába teszem le a töltőre a telefont, reggel egy órán belül nem nyitom ki a telefonomat, nem iszom kávét fél órán belül, vagy ha lehet egy órán belül, amikor fölkeltem. Tehát magyarul hagyok az agyamnak egy kis időt, hogy eltöltsön valamit ebben a bambulásban. És nekem a legfontosabb dolog az volt, hogy elkezdtem egy meditációs módszert alkalmazni, amit egy nagyon híres amerikai pszichiáter dolgozott ki, végtelenül egyszerű. Ennek az a lényege, hogy leülsz egy fotelba, ellazítod magadat, tudatosan ellazítod az izmokat, és a kilégzésnél mindig kimondasz magadban egy szót. Egy olyan szót, ami téged megnyugtat. Ez lehet az a szó, hogy nyugalom. Bármi. Tehát tényleg bármi lehet ez a szó. Előbb-utóbb az agyad megtanulja, hogy ez a szó kapcsolatba hozható a te nyugalmi állapotoddal, és elkezdesz egyre gyorsabban relaxálódni. Én rájöttem, hogy nálam máshogy működik a dolog, én az eső hangtól nyugszom meg, úgyhogy van egy fülesem, amiben le tudok játszani eső hangot. Mindig ugyanazt az eső hangot játszom le, és beülök a fotelomba, fölteszem ezt a fülest, és ahogy elkezdem a kilégzést, és mondom magamban azt, hogy esik, a harmadik, negyedik kilégzésnél már érzem, hogy csökken a pulzusom. Ez egy 15 percet szoktam maximum ebbe az állapotba eltölteni, de amikor végzek ezzel, akkor sokkal produktív, tehát elmúlik a fájdalom a fejemből, és sokkal produktívabbnak érzem magamat. A másik, ami én mindenkinek nagyon-nagyon tudom javasolni, hogy van még egy dolog, ami nagyon eltudott, és nagyon hiányzik az életünkből, az a természethez való közelség. És ez ezerszer bizonyított, hogy ennek rendkívül nagy a pszichiátriai, a neurológiai szerepe. Én ezért minden hétvégén a kutyámmal kijárok, én szarvasokat fotózni. Most már mondja, a fényképezőgépet nem is hiszem, mert annyi szarvas lefotó, már névről ismerem őket.
Már köszönnek neked a szarvas.
Igen, köszönnek nekem. Most már csak távcső van nálam, és csak megint megnézzük őket. Az, hogy eltöltesz a természetbe időt, hogy bambulsz, hogy a szemed keresi a szarvasokat, hogy nézed a madarakat, stb., ez nekem az életemet tette jóvá.
Hogyan kezdesz el tényleg kiépíteni egy ilyen rendszert, ami valójában egy önvédelmi mechanizmus, igen, azzal szemben, amiről az előző órában beszélgettünk?
Ezek nem az én gondolataim, én is segítséget kértem ebben a tekintetben, és azt mondta a szakember, hogy húzd meg a határaidat. Tehát ez a legfontosabb, hogy húzd meg a határaidat, és az védjed. Az információs határaidat, hogy hol és meddig vagy elérhető.
Ez nagyon jól hangzik, de ha ennek nincsen munkakultúrája, hogyha nincsen benne a kultúrája,
lesz, hogy? Lesz. Egész egyszerűen az van, hogy a környezetet, tehát ha fölveszed este 9-kor a telefont, csörögni is fog. Ha nem veszed fel a telefont este 9-kor, nem fog csörögni. Én nagyon szigorú szabályokat hoztam arra nézve, hogy engem reggel hánykor lehet hívni, és este meddig lehet hívni, és hogy szabadságom alatt engem föl lehet-e hívni. Én is, tehát az, amikor szabadságon vagy, és úgy kezdődik a mondat a telefonban, hogy szia Máté, tudom, hogy Szabin vagy, nem is akarnál zavarni. De. Remek. Tehát akkor most gangoljunk. És egyébként tehát mindig lesznek, minden munkai lesznek olyan kollégák, akik azt gondolják, hogy igaz, hogy te szabadságon vagy, de ő most önképpen csak egy 2 percre zavarra, tehát nem veszel tőled valamit. Ők nem értik meg, hogy az, hogy az agyadat visszarántja a munkahelyedre, mikor éppen próbál, tehát hogy azért mentél el nyaralni, könyörgök, hogy az agyad ne dolgozzon. Ha visszaránt a munkahelyedre, akkor elvette tőled a nyaralásodat, amiből egész évben 2 hét jutott. Én azt gondolom, hogy ezeknek a határoknak a feltartása, ez tanítható, és ez pusztán csak egy társadalmi megegyezés kérdése. Az, hogyha azt tanácsolom minden ilyen embernek, aki ebben a cipőmben van, hogy a szabadságon van, ne vegye föl a telefon. Nekem nagyon sokat adott az, amikor először Izraelbe látogattam, többször voltam, és mindig pénteken reggel mentünk, és ott van egy intézmény, amit sabatnak hívnak, és sabatkor nem üzemeltetünk gépet, nem dolgozunk, nem beszélünk üzletről, nem telefonálgatunk, stb. Ők azért csinálják zseniálisan, mert erre az egy napra mindenkinek óriási nagy szüksége van, és ez mindenkinek ugyanarra napra esik. De természetesen péntek este senkit nem hív föl üzleti ügyben, mert te sem hívhatod föl, meg ő sem veheti föl a telefont ilyen ügyben. Viszont lehet egymással beszélgetni, lehet sétálni, lehet sportolni, lehet jókat enni, együtt lehetsz a barátoddal, a családoddal, sőt azt kell csinálnod, és olvashatsz, és gondolkozhatsz, és visszagondolnak az életük, és ez nagyon az önreflexió, és a saját életvonaladnak a kontextusba helyezése. A időrendi vonalon a visszafelé gondolkodás, ez a default mode networknek egy nagyon fontos képessége, és nagyon fontos feladata, és az, hogy én az életvonalamon visszafelé gondolkodva, vissza-vissza haladok, és elemzem azokat a helyzeteket, hogy hogy jutottam ide, ez nagyon sokat segít az információ csankokba csomagolásával.
És a bölcsével. És a bölcsesség,
így van. Pontosan a bölcsességnek a kialakítása.
Szerintem azért ehhez oda is el kell érkeznünk mindannyiunknak, hogy elhiggyük azt, hogy lehetünk sikeresek, lehetünk jól, működtethetjük az életünket a jelenlegi környezetben, hogyha odafigyelünk erre.
Én azt gondolom, hogy akinek ez nehézséget okoz, annak lenne egy olyan tippem, hogy létezik a semmitevésnek egy több aktív formája, például a kreatív relaxáció, kreatív semmitevés. Amikor rajzolsz, amikor gitározol, amikor tehát csinálsz, amikor alkotsz valamit. Ugye az agyhullámokról nem volt időnk beszélni, amikor figyelsz valamire, tehát amikor egy feladatot oldasz meg, és amikor koncentrálsz, akkor ezek a nagyon aktív, nagyon nagy frekvenciájú agyhullámok generálják a fókuszált figyelmet. De amikor kreatívan szobrászkodsz, vagy rajzolsz, akkor az igaz, hogy elvileg egy fókuszált figyelem, mert kialakítod azt a formát, de az agyad még egy gyakorlatilag alfa hullámokat kezd el generálni, és egy rendkívül kreatív állapotodba kerülsz. És egyébként ilyenkor kreatív állapotban az agynak azok a kérgi területei, cingul, meg stb. Azok aktiválódnak, ami tipikusan az önreflexiónak és a belső emlékeknek felidézésének a sajátja.
Mi lenne az az öt terület, amit felsorolnál zárásként, hogy kezdjenek el rendszer szinten odafigyelni rá az emberek?
Hát először is azt gondolom, hogy a napi rutinom kialakítása, az egyik a legfontosabb, hogy a telefonodnal az üzenetekről vedd le a hangot, és ne engedj push notifikációkat semmiben. Nekem semmi. Tehát ha SMS-t kapsz, az nem sürgős. Majd megnézed. Az e-mail fölugró ablakokat vedd le. Tehát ne legyen push notifikáció. Ez kinyírja az agyadat. Ez az egyik. A másik, hogy határozd meg azokat a pontokat, a szélső értékeket, amikortól te zavarható vagy, ameddig zavarható vagy, és körömszakadtáig véd. Mondd azt, hogy reggel 8-kor, mondd azt, hogy reggel 7-kor, az mindegy, csak mindig ugyanaz legyen. Határozd meg a kilépési pontjaidat, amikor már nem bírod, és nagyon fontos, hogy találj olyan stratégiailag gondolkozott, találj olyan kikapcsolási lehetőséget, amiben te egyedül tudsz lenni, meg tudod valósítani ezt a fajta merengés, bambolás, semmitevés, de egyébként élvezed. Mert ez nagyon kellemetlen is lett egy olyan embernek, aki egész nap pörög, 10 percig ülni a kanapén és nem csinálni semmit, hát azt utálni fogja. Találj valamit. Nekem annak idején azt mondta a pszichológus, hogy kezdj el gitározni, én íjáztam is. Mindegy, valamit, amit úgy érzed, hogy élvezel, de annyira manuális, hogy az agyad nem kezd el ruminálni a dolgaid. Nem számoltam, hogy mennyinél vagyunk. De
hol előtt a harmadik,
én azt gondolom, a digitális információnak a szűrése. Én nagy ilyen Netflix, meg stb. Fan voltam. Én már egyáltalán nem nézek ilyen filmeket, könyvet olvasok. Megváltoztatta az egész alvás minőségemet, az életemet. Az, hogy a könyvben érzed a könyv súlyát, a kezed érzékeli a papírlapot, és egy szekvenciális szöveg van. Tehát tudsz benne tájékozódni, térben látod, hogy hol tartasz. Ez az agyodnak nagyon kell, egészen máshogy fog szórakozni, és máshogy fogod érzékelni az információt. És hát talán sense of urgency-nek, tehát ennek a, hogy mondjuk ezt...
Ez a sürgetettség érzésnek
az elnyomását, ezt kell gyakorolni. Én ehhez megint csak tanácsadóhoz fordultam, aki elmondta, hogy mit kell csinálni akkor, amikor ismételten jönnek a bejövő hívások, ugyanaz a szám sokszor hív, stb. Vannak technikák rá, hogy küldj egy SMS-t, ne vedd föl egyből, ne kapkodd föl a telefonodat, küldj egy SMS-t, és kérd, hogy írja le, hogy nem, most nem vagy elérhető, és írja le, hogy miben segíthetsz.
Én mindig ezt csinálom.
Írja le, hogy miben segíthetsz neki, mert most még nem tudod visszaívni. Én nem tudom, hány évet csinálom, és talán összesen egyszer vagy kétszer volt, aki vett a fáradtságot, hogy SMS-t írt, azt tudta, hogy nem fontos. Onnantól kezdve ő, tehát ha valaki egymás után háromszor hív, akkor az nem sürgős, csak unatkozik.
Hogyan tudjuk segíteni a szeretteinket, vagy akár a kollégáinkat abba, hogy ezt meg tudják tenni maguknak a saját életükben?
Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Én ugye vezető vagyok a munkahelyemen, tehát vannak közvetlen beosztottjaim, és én rögtön, amikor valakit fölveszünk dolgozni, az első beszélgetés az erről szól. Nem arról, hogy merre van a mosdó, meg mit kell, mi lesz a munka, hanem akkor mi most hogyan fogunk kommunikálni. És elmagyarázom neki azt, hogy hibázni ér, de bekummantani nem ér. Elmondom neki azt, hogy mettől meddig zavarhat, milyen dolgokkal fordulhat hozzám, és én milyen dolgokkal fogok hozzáfordulni. Elmondom azt mindenkinek, hogy soha senkit nem hívok föl munkaidő után. Ha hívlak, az tényleg sürgős, de annak akkor tényleg oka van, és amúgy, tehát, hogy amúgy mire számíthat, és mire nem számíthat. És ami nekem, én az én kollégáim munkamániások, és maximalisták. És amikor elmennek nyaralni, akkor mindig mondják, hogy elmegyek nyaralni, de lesz nálam laptop. Könyörgök, ne vidd magaddal. Jó, de elérhetőek leszünk telefonon. Jó, menjünk nyaralni, de telefon, ne legyen nálad a telefon. Jó, de mi van, ha ügyfél? Majd hív mást. Tehát ez nagyon fontos, hogy gyakorlatilag ratifikálni kell azt, legalizálni kell azt, hogy neked van szabadidőd, és a szabadidődet magad töltöd el.
Kultúrát kell ennek teremteni,
ennek
nem?
Kultúrát kell teremteni. Tehát egyébként ez nagyon könnyen megy. Én egészen durva munkamániás és perfekcionista kollégákkal dolgoztam. Többségben egyébként betegségektől is szenvedettem. Ez nagyon gyakran hasi panaszokkal is jár egyébként. És ilyen kollégákkal is dolgoztam együtt, és ha vezetőként ragaszkodsz hozzá, hogy hagyja otthon a telefont. Én nekem voltak remek jó főnökeim, akik azt mondták, amikor elmentem nyaralni, hogy elvették a telefonomat. Elvették a céges telefonomat, hogy ne tudjak dolgozni. És hatalmas hatása volt. Tehát én azt gondolom, hogy már egy vezető is képes arra, hogy jobbá tegye az életét számtalan családnak. Amikor egy családanyán készítenek ki agyilag, akkor az egész családnak oda van a magánélete.
Képzeljük azt a világot, hogy rengetegen elsajátítjuk egyetemi szinten a semmittevésnek a művészetét. Hogyan változna meg szerinted a világunk és a társadalmunk?
Csak a sör meg a legó. Gyakorlatilag nagyon nem lehetett. Komolyan válaszolva. Én azt gondolom, hogy sokkal, tehát hogyha visszatudnánk zökkenni ebbe az állapotba, amiben mondjuk a nagyszüleink még simán benne voltak, nagyon érdekes állapot állna elő, mert olyan információk lennének elérhetők számunkra, ami soha semmikor nem volt elérhető, és nagyon jól tudnánk őket feldolgozni. A mostani társadalomra jellemző az, hogy túl sok a lehetőség, és ez a sok lehetőség, ez egy komoly stressz jelent az embereknek. Az időérzékelésünk felborult. Az időt, nem értettük meg az időt. Idő nincs. Mi fizikai mennyiségként kezeljük az időt. Holott nem fizikai mennyiség. Milyen mennyiség az, ami folyamatosan fogy, és mindig ugyanannyi? Milyen mennyiség az, amit nem tudok megfelezni? Milyen mennyiség az, ami örökkön... Tehát ez nem olyan, mint egy súly, vagy nem olyan, mint egy nyomás, nem egy megapaszkál. Mi fizikai mennyiség, az egy dimenzió, és mi mennyiségként kezeljük, meg akarunk spórolni. Úgy akarunk spórolni az idővel, hogy a pénzzel. Hát így nem, tehát az idő nem lesz több, meg kevesebb. Az időérzékelésünk azon múlik, hogy mennyi lehetőséget tudunk kiaknázni az előttünk álló lehetőségekből. Akkor érezzük, hogy kevés az idő, ha az előttünk álló lehetőségeket úgy érezzük, hogy nem tudtuk kihasználni. És én erre most pont kedves barátom távozásánál jöttem rá, hogy az időnek, hogy mennyire fontos ennek a relativitásnak a szerepe. És Kati Béláról van szó, igen, aki engem az a gondolat vigasztalt, nagyon fiatalon távozott közöttünk, de az a gondolat vigasztalt, hogy ő nem élt keveset, mert a lehetőségeit maximálisan kihasználta, ő a hozzánk képest hamarabb kihasználta a lehetőségeit. És azt gondolom, hogy a mai ember előtt annyi lehetőség áll, és annyira azt érzi, hogy ezt nem képes mind kihasználni, hogy ezért érzi az időnek a rövidségét, és ezért van bennünk ez az állandó rohanás, ez az állandó zaklatott rohanás. ezt vissza tudnánk venni, akkor rettetesen tudnánk élvezni azt, amit a 21. század nyújt, és akkor nem hasi betegségeink lennének, meg demenciánk lenne, meg ilyen dolgok, hanem ezt pozitív irányba tudnánk fordítani.
Nagyon szépen köszönöm, Máté, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
A nézőinek és a hallgatóinak pedig köszönjük a figyelmet, a Közjól 2 hét múlva folytatódik, addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube csatornájára és a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok!